Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Töri Fakt legújabb adása, ahol a szabadságharc főbb eseményeiről fogunk beszélni, mégpedig kicsit részletesebben kibontva beszélni fogunk a nemzetiségi kérdésről, beszélni fogunk az önvédelmi háborúról, arról, hogy hogyan bontakozott ki a harc a téli hadjáratról és a tavaszi hadjáratról, és végül arról, hogy hogyan szigetelődött el folyamatosan az ország, és vezetett ez az egész ahhoz, hogy hát sajnos nem mi kerültünk ki győztesen ebből a harcból. Úgyhogy kezdjük talán az elején azzal, hogy milyen nemzetiségi konfliktusok voltak itt 1848-ban, és hogy ezek hogyan eszkalálódtak.
A nemzetiségi konfliktus az 1848-as események, és nem csak a szabadságharci, hanem akár már a márciusi eseményeknek is az egyik központi kérdése és eleme. Itt érdemes a Batthyány kormányra visszatekintenünk, és megnézni az ott lévő hiányosságokat, akár már az áprilisi törvények hiányosságaira gondolok itt. Ugye a Batthyány kormány során, amikor megalakul a Batthyány kormány, az áprilisi törvények nem terjednek ki a nemzetiségi alapvető jogaira és erre a kérdéskörre, viszont a bel- és külpolitikai kihívásokkal azért próbál szembenézni itt a Batthyány kormány. Ugye először a felélődő nemzetiségi mozgalmak jelentettek kihívást, tehát a 19. századi nacionalizmus nem csak a magyarokra hat, hanem a Habsburg birodalom és a magyar királyság területén élő nemzetiségekre is. Ugye a polgári jogegyenlőség biztosítása nem oldotta meg a nemzetiségi kérdést, mivel ugye az 1848 májusában tartott önálló nemzeti gyűléseken akár a szerbek, a románok, illetve a szlovákok is további jogkiterjesztést fogalmaztak meg maguknak. Mit is jelentett ez a további jogkiterjesztési igény a nemzetiségek oldaláról? Hát többek között követelik, hogy a nyelvhasználati jogukat is kiterjessze a nemzetiségekre a Batthyány kormány. Ez mellett alapvető kollektív politikai jogokat, azaz területi autonómiát is követelnek maguknak a nemzetiségek, tehát hogy saját önkormányzatisággal rendelkezzenek. A területi autonómia megadását a magyar kormány elutasítja, ekkoriban a vezetésnek abszolút az álláspontja az volt, hogy a nemzetiségeknek ilyen fokú önállóságot, mint a területi függetlenség nem fognak biztosítani a Magyar Királyság területén belül. Természetesen ez nemzetiségi lázadásokhoz fog vezetni a Magyar Királyság területén belül, amit szépen a Habsburg kormányzat ki fog majd használni, és ebből fog valóban eszkalálódni majd a szabadságharc, illetve az önvédelmi háború. Ugye először a délvidéken kezdődtek meg a megmozdulások, a szerb nemzetiségű polgárok lázadnak fel, és fognak fegyvert egy önálló szerb vajdaság létrehozásának érdekében. Ugye a harcoló csapatok szerb önkéntesek is csatlakoztak, és 1848 nyarán egy véres polgárháború bontakozik ki a délvidéken. Ez az első igazi, mondhatni, külpolitikai és egyben belpolitikai probléma, amivel a Batthyány kormánynak itt meg kell küzdenie. Mindemellett párhuzamosan nem csak a szerbek, hanem a horvát nemzetiségű polgárok is fellázadnak lázadtak. A horvát nemzeti mozgalom már elég nyíltan és egészen a kezdetektől fogva szembefordult a Batthyány kormánnyal. Ugye az uralkodó a pest-budai forradalom után néhány nappal Horváth Bánná nevezi ki, az egyértelműen udvarhű és a horvát nacionalizmus élén járó, ugye Jozif Jelasics korábbi határőr ezredest, aki népszerűségét azzal növeli a területen, hogy saját hatáskörébe hirdette meg a jobbágy felszabadítást, amit egyébként ugye maga a Batthyány kormány rendel el. Tehát Jelasics személyében egy olyan szemét tettek a horvát területek érére, mint ugye Horváth Vajda, aki egyértelműen egy udvarhű, és a horvát nacionalizmus, tehát a területi autonómia egyik zászlóvivős hajója a déli területeken. Természetesen nyilván ez egy direkt józan lépés volt a Habsburg oldalról. Ugye Bécs augusztus végén elérkezettnek látja az időt a magyar különállás felszámolására is, és ugye ultimátumban követeli az önálló magyar had és pénzügyminisztérium felszámolását. Természetesen ebben külpolitikai tényezők, vagy ennek hátterében külpolitikai tényezők álltak. A Habsburgok miután a nyugati területeken nem nagyon folytattak sikeres harcokat a nagy német egység megteremtéséért, így felértékelődik Magyarország súlya a birodalmon belül. Ugye a kormányválság alatt a Horváth Bán pedig támadást indít az ország ellen szeptember 11-én, és gyakorlatilag ezzel a lépéssel, amit Jelasics meglép szeptember 11-én 1848-ban, kezdetét veszi a fegyveres küzdelem, egészen pontosan az úgynevezett önvédelmi háború szakasza, ami nem feltétlen a szabadságharc igazi szakasza, inkább nagyon fontos előzménye.
Itt most több minden is eszembe jutott az elhangzottak közben. Egyrészt az, hogy ugye az alapkonfliktus ebben a helyzetben egyértelműen az, hogy a Magyarországon élő, vagy a Magyar Királyság területén élő lakosságnak körülbelül a fele az, ami magyarnak vallja magát. Tehát ez egy alapvető probléma, hogy az ország fele az nem is magyar.
Így van, itt az a sok nemzetiségi ország problémája ötlik fel, amiről már beszélgettünk azért Mária Terézia idején is, ugye a török korszak utáni népesség növekedésről és az a mögött álló politikáról. Azért ott is beszélgettünk, hogy ez itt majd a 48-es eseményeknél egy alapvető probléma lesz.
Igen. Abszolút. A másik, ami eszembe jutott, hogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy hallgassátok meg, mert az erdélyi vérengzés kapcsán beszéltünk ugyanerről a helyzetről, csak ott ugye Erdélyre koncentráltunk, de hogy akkor, amikor készültünk arra az adásra, akkor ott szemünkbe ötlött az, hogy Délvidéken például ez a sok nemzetiségi konfliktus egy kimondottan érdekes helyzetet teremt, mert ott éltek magyarok, szerbek, betelepített svábok, és volt, hogy a szerbek ugyanúgy a németeket, vagy hát az osztrákokat, tehát a német nyelvűeket inkább így fogalmazom, őket is, vagy azokat a falvakat is lemészárolták. Tehát itt egy ilyen nagyon összetett konfliktusról van szó a Délvidék kapcsán, ami aztán kiterjed az egész országra. És még egy harmadik dolog jutott eszembe, hogy még talán, amikor általános iskolás voltam, akkor hallottam egy ilyen urbán legendet, miszerint Jelasics Bán, ugye ő annyira nem kedvelte a magyarokat, vagy annyira nekik egy ilyen nagy szabadságharcosuk, hogy Zágrábban van egy ilyen nagy lovasszobor Jelasicssal, és hogy ő előre tartja a kardját, egy ilyen lovasszobor előre tartja a kardját, és hogy az a kard is Budapest irányába mutat, ezzel is azt kifejezve, hogy hát itt ki ellen is harcolt Jelasics, de itt az adásra készülve én a Google Maps-ben megnéztem, hogy ez hogyan is néz ki ez a szobor, és melyik irányba mutat, és hát nem Budapestre, úgyhogy ez csak egy urban legend, mert valójában délfelé néz Jelasics szobra, minden esetre attól függetlenül, hogy merre állt a kezében a kard, a magyarok ellen vonult 1848. szeptemberében.
És ezzel kezdetét veszi is az önvédelmi háború, amit ugye a magyarok minősítenek önvédelmi háborúnak, hiszen ugye a saját országuk elleni külső támadásként érkezik meg Jelasics Horváth Bán hadereje a Balaton déli részére, és egészen vonul Pest-Buda irányába. Ugye a fenyegető veszély ugye elhárítását Kossuth Lajos elnökletével az ünnezett honvédelmi bizottság szervezte meg. A honvédelmet hatékonyan irányító parlamenti bizottság szervezett Kossuth Lajos, Országos Honvédelmi Bizottmány néven, tehát OHB néven szervezi meg Kossuth, ami szervezi meg innentől kezdve a magyar önvédelmet is. Ugye Jalasi sereg 1848. szeptember 29-én éri el a Pálkozdi síkot, ahol a magyar legénységű császári kiejés toborzott honvéd csapatok, illetve nemzetőr csapatok győzedelmet aratnak a horvát bán csapatai felett, tehát a magyarok sikeresen megvédik az országukat a horvát bán seregétől, és az önvédelmi háború is sikeresnek bizonyul. Ezt követően a horvát bán rövid fegyverszünet után hadoszlopával együtt ugye Bécs felé menekül ki az ország területéről. Ekkor Kossuth elérkezettnek látja az alaposabb megszervezését a honvédségnek, ezért a honvéd sereg élére az ozorai diadal levezénése során már kiemelkedett Görgei Artúr tábornokot nevezi, aki Kossuth az ősz végén a feldunai hattes főparancsnokává is kinevez, hiszen ugye ez volt a legjelentősebb terület, amit itt védenie kellett a magyar csapatoknak. Az udvar október elején ugye törvénytelennek nyilvánítja a magyar ellenállást, és azon nyomban feloszlatja a magyar országgyűlést.
De ez, bocsánat, ez mit jelent, hogy törvénytelennek? Tehát az osztrákok szerint kellett volna hagyni, hogy Jalasics bevonuljon?
Hát nyilván ez egy propagandisztikus elem volt, tehát ennek nincsen semmi valóság alapja, hogy törvénytelen lett volna az önvédelmi háború. Az osztrákok ezt nem önvédelmi háborúnak minősítették, hanem annak, hogy a magyarok elnyomják az itt élő nemzetiségeket, nem tisztelik a magyar királyság területén élő nemzetiségeket. Az országgyűlés feloszlatása egyértelműen az áprilisi törvényeknek a megsemmisítését jelentette a Bécs szemébe. Ezt követően rövidesen a Habsburg nyomása Batthyány Lajos gróf lemond a miniszterelnöki rangjáról. Bár tény, hogy a Habsburgokat ekkor katonai erejüket tekintve leköti az október 6-ai következő bécsi forradalom, és ez közel egy hónapig így befagyasztotta az eseményeket. És a magyar csapatok is eközben megérkeznek az osztrák-magyar határa, viszont a támadás hetekre leállt, tehát a magyarok sem mernek támadást indítani. Ugye ebben a bizonytalan helyzetben azért szükség volt egy olyan intézményre vagy személyre, aki megfelelően tudja vezetni az országot. Batthyány Lajos lemondását követően az Országos Honvédelmi Bizottmány, azaz a OHB október elején egy ideiglenes végrehajtói hatalommal ruházta föl saját magát, és maga a Kossuth is nyomatékos követelésére benyomulnak a magyar csapatok Ausztria területére, tehát a Batthyány kormány működését az OHB fogja átvenni az önvédelmi háborút követően.
És Batthyány Lajos lemondását, tehát hogy mi volt-e mögött a megfontolás, miért gondolt azt, hogy most nem tudom, befenyegetnek egy kicsit az osztrákok, és akkor ő azt mondja, hogy hát akkor inkább itt kihátrálok.
Nem, tehát azért itt nyilván nem egy kihátrálásról van szó. Itt ugye Batthyánynak miután feloszlatták az országgyűlést, így mint kormányfő gyakorlatilag nincsen túl sok szerepe az ország irányításában. Tehát mivel nincs országgyűlés, így az ő címe, mint a magyar miniszterelnök, teljesen névlegessé és feleslegessé válik. Tehát itt egy olyan szemét kellett keresni, aki népszerű a közember tekintetében, és katonailag is tudja szervezni az országot, és ezért adta át a hatalmat Kossuthnak, vagy hát pontosan végrehajtó hatalmat az OHB-nek, és majd későbbiekben Kossuthnak.
Tehát itt gyakorlatilag ez a kormány, amit korábban alapítottak, az fel is oszlott?
Így van, tehát a Batthyány lemondásával maga a Batthyány kormány is megszűnik.
Aha.
Ugye a következő majd a Szemere Bertalan által vezetett kormány lesz, akinek, vagy ahol lesznek olyan tagok, akik a Batthyány kormányban is részt vettek.
Oké, tehát Kossuth átveszi a vezetést, és ott vagyunk Svehátnál, viszonylagos Bécs közelségben, és várják a parancsot, hogy akkor most mi legyen, ott áll a magyar haderő, ami nem tudom ekkor egyébként mennyire lehetett komoly, vagy mennyire számított komoly.
Hát ez 100 000 fős nagyságú. Kicsit több.
Tehát az több akkor százal. Az egy igen, elég igen, igen. Komoly haderőről beszéltünk.
Igen, azért a honvédség egész magas létszámmal bírt. Így van, és akkor valóban Svehátnál összegyűlik a magyar-osztrák sereg, ugye Görgei vezetésével, a magyar oldalról legalábbis, míg ugye az osztrákokat, a főparancsnoki címet, a prágai felkelést eltipró, ugye Windisch Grécz herceg vezeti, aki 1848. október 30-án ugye Svehátnál megállítja az előre nyomuló magyar csapatokat, tehát ugye Bécs elérése nem sikerült.
Ez részben egyébként a tétovaságnak is köszönhető. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy ezt már akkor sem értettem teljesen, amikor ezt tanultuk, szerintem általánosban is, hogy mégis miért vártunk ott ennyit, miért nem vonultunk gyorsan rögtön Bécs alá, még mielőtt az osztrákok összeszedhették volna a hadseregüket, és tudtak rendesen ellenünk kiállni.
Így van, itt ugye a magyarok azért valóban tétováznak, tehát nem merik azonnal megtámadni az osztrákokat. Nyilván azért az osztrákok katonai hadereje nagyobb, Kossuthék még azért bíznak a politikai megegyezésbe, megfontolt döntésnek is lehet ezt mondani a tétovázás mellett. Tehát mind a kettő egyébként érvényben van.
Tehát akkor veszítünk Svehátnál. Mi következett ezután?
A sveháti csatavesztést követően már egyértelművé válik a szabadságharc kibontakozása és a magyarok előtt, vagy hát a honvédség előtt álló események. Egyébként visszatérve egy kicsit Sveháthoz, azért sem mert Kossuth amúgy lépni Sveháthnál, mert a honvédség akkor egy friss alakulat volt. Nem tud pákoznál, volt nyilván egyfajta megmérettetésük, ahol a friss honvédség jól teljesített, de azok horvát seregek voltak, nem a Habsburg bécsi
meg én úgy sereg. Emlékszem, hogy elég szedetvedett voltam úgy Jelasi, igen, sok ilyen parasztokból összeverbumálódott.
Igen. Azért mondjuk a honvédséget oda dobni rögtön a bécsi csapatoknak nem biztos, hogy ugyan vagy más lett volna a csata kimenetele Bécs alatt, vagy Bécsnél, mint Svehátnál. Uh-huh. Viszont 1848. decemberén a Habsburg birodalom élén egy uralkodó váltás történik, és a hatalomra lépő osztrák császár Ferenc József lesz, aki a dinasztiai tekintélyét akarta visszaállítani a Habsburg birodalom és az örökös tartományokon belül. Tehát egy nagyon ambíciózus uralkodó, Ferenc József fiatal, 20 éves uralkodóról beszélünk, aki kemény kézzel akarja leverni véresen a magyar szabadságharcot, és azért érzékeltünk egyfajta magyar gyűlöletet is Ferenc József körében a magyarokkal szemben. Ugye a fősereget továbbra is Windisch Grécz vezeti, aki szépen a sváti csatát követően betört a Dunántúra, eközben további császári seregrészek is vonulnak az ország különböző területeire, kihasználva a nemzetiségi konfliktusokat. A túlerővel szemben Görgei visszavonja a csapatait, és majd folyamatos hátrálás során egész Pest Budáig érnek, amely így a Habsburgok kezére kerül, ezért az előretörő ellenséges csapatok elől az OHB, ugye ez az Országos Honvédelmi Bizottmány, az Országgyűlés székét Debrecenbe teszi át Pest-Budáról 1849. januárjában. Batthyány Lajos javaslatára az országgyűlés egy békeküldöttséggel kereste fel az ellenséges fővezért, azonban az nem járt sikerrel, sőt a miniszterelnököt néhány nappal később Windisch Grécz is letartóztatta. Tehát azért látjuk, hogy Batthyány azért ez nem úgy működött, hogy lemondott, akkor ő teljesen kivonta volna magát a politikai életből, tehát nem ez történt.
Itt még egy fun fact-et engedj meg, hogy hozzáfűzzek, hogy az, hogy Debrecenbe elmenekült a kormány Pest-Budáról, az egy ilyen, hát egy ilyen, tényleg egy ilyen menekülés volt, és nagyon ilyen last minute menekítették a kormányt, és többek között a koronát is, és erről még nagyon régen, még amikor elkezdtük csinálni a podcastet, akkor erről csináltunk egy adást, hogy amúgy milyen kalandjai voltak 48-49-ben a koronának, és itt az például érdekesség, hogy a Lánchíd még nem volt teljesen kész, és az első szekér, ami végigment a Lánchídon, az a koronát szállította, ugyanis még folytak a munkálatok, és nem engedtek át semmilyen ilyesmi forgalmat a Dunán, tehát egy félkész hídon kellett átvinni a koronát egy nagyon kicsi, egy tucatnyi katona kíséretében, hogy aztán vonatra tehessék és biztonságos úton Debrecenbe szállíthassák.
Így van, egyébként a koronának egyébként nagyon érdekes története van, úgy unblock is, tehát már Szent István kora óta. Nagyon érdekes, szerintem ennek érdemes utána nézni is a Országgyűlési Múzeum oldalán van fent, erről egy tök jó kis ilyen animációs oktató videó, azt én mindenféleképpen nézzétek, mi én ajánlom. Többek között erről az időszakról is.
Akkor térjünk vissza, tehát a kormány Debrecenben székelt. Hogyan szervezzük meg eközben az országvédelmét?
Ugye maga Görgei Artúr marad nyilván a főparancsnoka, ugye az országgyűlés és az OHB székhelye Debrecenben van, így a legfőbb feladat, hogy a bécsi sereget, tehát az osztrák sereget, Windischgrätzet elhárítsák Debrecentől. Ugye mérsékelt politikai erők számára is egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy innentől kezdve az ország függetlensége és jövője a fegyveres harc kimenetele alapján fog majd eldőlni. Görgei Artúr hadserege az 1849 elején egy ügyes stratégiai eszközhöz nyúlt, méghozzá, hogy a Felvidék felé csalogatta, a Felvidék városai felé csalogatta Windischgrätz csapatait, így a téli hadjárat a Felvidéken zajlik le. Így elhárult a Debrecen elleni közvetlen támadásnak a veszélye. Görgei északi hadjáratába a bányavárosokat, például Körmöc vagy Beszterce bányát is bevonta, és egészen Kassa felé fordul, és odáig csalogatja az osztrák hadtestet, sőt, még Windischgrätznek egy bekerítése irányuló kísérletét is elhárítja a Felvidéken Görgei. Az OHB eközben a Tiszántúlon hajtott végre csapatösszevonást, és Kossuth a lengyel emigráció egyik katonai vezetőjét, ugye Henrik Dembinskit nevezte ki főparancsnoknak itt a déli területek és a tiszántúli területek védelméért. Az ellentámadásra készülő magyar főrekőt azonban Kápolnánál február 26-27-én Windischgrätz által vezetett császári csapatok visszavetették. A katonai és politikai helyzet Ferenc Józsefet az úgynevezett olmüci alkotmány kibocsátására sarkalta, hiszen a kápolnai csata vesztés követően Windischgrätz megüzente Ferenc Józsefnek, hogy a lázadók utolsó csapatait is felmorzsolta. Ferenc József erre felbuzdulva kiadta ezt az olmüci alkotmányt, amelynek mi is volt a lényege, hogy a Habsburgok szándéka egy egyértelműnek mutatkozik, a közjog különállás felszámolása, az országot koronatartományként pedig beszervezni a birodalomba, ezt tartalmazta maga az olmüci alkotmány is.
És ez mit jelent, hogy az országot koronatartományként beszervezni?
Az azt jelenti, hogy Magyarország olyan helyzetbe vagy viszonyba kapcsolatba került volna Ausztriával, tehát az anyaterülettel, mint az osztrákok és a csehek. Tehát innentől kezdve közigazgatásilag minden értelemben nincsen semmilyen fajta különállásunk.
Tehát ő elveszítettük volna azt a különállásunkat is, mondjuk, ami a reformkor idején
abszolút,
megvolt.
Így van. Természetesen ez további harcra buzdítja a magyarokat.
Jó, oké. Nézzük meg, hogy mi történt Erdélyben, ahol ugye hatalmas probléma volt ez a nemzetiségi kérdés, és ennek a megoldása, ami nyilván ahhoz vezetett, hogy ott is az osztrákok sikeresen ellenünk játszották ki az ottani nem magyar nemzetiségű lakosokat.
Így van, így van. Ahogy itt már beszéltük a nemzetiségi problémát, ugye a szerbekre tértünk ki, ugyanakkor, illetve nyilván a horvátokra, ugyanakkor a románok és a délvidéken továbbra is a szerbek elég élesen mozgolódnak. Erdélyben a románok elutasítják az uniót, és fegyveres felkelés kezdenek meg, természetesen császári támogatással még 48 októberében. A következő időszakban tragikus események sorozata történik Erdélyben, ahol etnikai polgárháború bontakozik ki a román, illetve magyar lakosság között. Erdély teljes elvesztését a székelyek fegyveres ellenállása gátolja meg ekkoriban, 48-ban. A székely nemzeti gyűlés határozatban kiáll gyakorlatilag a magyar szabadságharc mellett, a felfegyverkező székely alakulatokat Gábor Áron ágyúöntő műhelyének köszönhetően még tüzérséggel is sikerült felszerelni. Ugye ide kapcsolik az a régi magyar népdal is, ugye Gábor Áron rézágyújáról, de maga az erdélyi események szempontjából is ez egy nagyon fontos mozzanat volt. A székely ellenállást lefékezi a császári támogatás, amit ugye a román névfelkelő csapatok számára biztosítanak. Decemberben az erdélyi csapatok élére pedig egy lengyel származású személy kerül, parancsnok kerül, ugye Bem József, vagy József Bem, ugye lengyelül, ha mondjuk, akkor maga József Bem is azért nagyon fontos alakja az erdélyi eseményeknek, gyakorlatilag egy személyben tartja meg 48 és 49-ben Székelyföldet és magát egész Erdélyt, és gyakorlatilag az utolsó napokig tartja a román, majd később az orosz csapatokkal szemben Erdélyt.
Itt egyébként egy alapvető probléma volt az, hogy az ott tartózkodó osztrák csapatok, amikor kirobbant a szabadságharc, akkor visszahúzódtak a várakba, és ugye ezeknek az erdélyi csapatoknak nem volt képessége, tehát nem volt olyan hadereje itt ugye Gábor Áron öntött ágyukat, de az nem volt elégséges ahhoz, hogy nem tudom, Gyulafehérvárat például bevegyük, ahol meg több ezer osztrák katona portyázva nagyon sokat tudott ártani a szabadságharc ügyének.
Így van, így van. Tehát összegezve azt mondhatjuk abszolút, hogy Erdélynek kulcsfontosságú szerepe volt közjogilag, nemzeti érzelmi tekintetből is a szabadságharc során a magyarok szemében. Ugye a partszumi területről Bem kisebb sereggel sikeres ellentámadást indít és karácsonyra visszafoglalja Kolozsvárt a román csapat és császári csapatoktól, a honvéd csapatok pedig március elejére kiszorítják Erdély területéről a császári erőket is. Tehát ahogy mondjuk a pákozi csatában úgy azt látjuk, hogy Erdély területén is jelentős eredményeket érünk el. Mi történik a délvidéken? Délvidéken 1848 őszén a honvéd csapatok több szerb katonai tábort is elfoglalnak. A Szerbiából érkező önkéntesek által támogatott nemzetiségi mozgalmat azonban nem tudják legyőzni. 1849 januárjában pedig a bánság és bácskai honvéd haderőt felrendelték a Tisza középső szakaszához, ezáltal a terület a Maros folyó vonaláig a szerbek kezére kerül, tehát a délvidéken annyira nem érünk el jelentősebb sikereket, mint mondjuk Erdélyben a szabadságharc alatt.
És ez a felrendelés, ez már annak volt az előfutára, hogy próbálták összpontosítani a csapatokat, a magyar csapatokat a tavaszi hadjárathoz?
Így van itt már egy, láthatunk egy nagyon kidolgozott politikai, igen, és egyben egy hadászati stratégiát, ami a dicsőséges tavaszi hadjárat előfutára lesz itt.
És akkor nézzük is meg, hogy mi ez a dicsőséges tavaszi hadjárat.
Ugye a tavaszi hadjárat talán a szabadságharcnak magyar oldalról a legkiemelkedőbb időszaka volt. 1849 áprilisában a honvéd sereg a Tiszától az osztrák-magyar határig szorította vissza a császári csapatokat. Tehát egyértelműen nagyon ráverünk a császári csapatokra, és Ferenc József is kétségbe esik, ezt majd látjuk is a nyári hadjárat eseményeiben. A tavaszi hadjáratra visszatérve azonban azt láthatjuk, hogy itt a tavaszi hadjárat haditervét Klapka György készíti elő, a hadműveleteket pedig természetesen Görgei Artúr fogja levezényelni. A közel 50 ezer fős magyar sereg megkísérli a hasonló létszámú ellenséges erők bekerítését a Duna-Tisza közén, és az előretörés során számos győzelmet aratnak, ugye 60-ban Tápióbicske területén. 1849 április 6-án az isaszegi csatában Vindizsréc erőit kicsúsztak a bekerítésből, ugyanakkor a császáriak a vereség után pedig visszahúzódtak Pest alá, tehát a bekerítés nem sikerül, ugye megnézzük azt a Tápióbicske 60 isaszeg háromszöget, gyakorlatilag ott lett volna a körbekerítése a császári csapatoknak, ez nem sikerül, Vindizsréc így ki surran, viszont így ugye Pest-Buda visszafoglalása előtérbe kerülhet. A magyar honvédsereg a továbbiakban a Duna északi partján egészen Komáromig tör előre, miközben sorra győzi le az ellenálló Habsburg csapatokat, például a Nagysallói csatában. A tavaszi hadjárat ennek ellenére látványos sikereket hozott, a jól kiképzett császáriak pedig csúfos vereséget szenvedtek több jelentős csatában is. A következő hetekben a honvédsereg Buda alá vonul, ahol elhúzódó ostrom kezdődik meg Budavárának visszafoglalásáért. 1849. május 21-én a szétlőtt várfalakat megrohamozó csapatok több órányi közelharcot követően visszaveszik a budai várat. Buda felszabadulás és a délvidéki sikerek nyomán az ország területének jelentős része, tehát az érdem meg gyakorlatilag felszabadul a tavaszi hadjárat végére. A győzelmet egy méreható politikai változással eredményezik Kossuthék, méghozzá az országgyűlésen komoly vita alakul ki a Habsburgokhoz kötődő államjogi viszonyunkról. Tehát az egyértelmű, hogy a Habsburgok legyőzése az ország függetlenségét biztosítja, viszont azt követően azért tisztázni kell, hogy milyen államjogi viszonyban legyünk majd a Habsburgokkal. Az olmüci alkotmány egyértelművé teszi, hogy ugye Bécs nem hajlandó a megegyezésre és a békére, ezért Kossuth 1849 április 14-én ugye meghirdette a Habsburg ház trónfosztását és az ország függetlenését. A debreceni református nagytemplomban tartott nyilvános országgyűlés ülésen a képviselők támogatták Kossuth javaslatát, tehát ezt a trónfosztási javaslatot. A megfogalmazott függetlenségi nyilatkozatban összegezték az elszakadáshoz vezető okokat, a trónfosztás kinyilvánítása mellett pedig Kossuth maga kormányzó elnökként fog kilépni Debrecen kapuiból. Magyarország függetlensége helyreállt a tavaszi hadjáratot követően, a helyzet stabilizálása a katonai sikereken múlott innentől kezdve, maga Kossuth rövidesen egy új kormányt is kinevezett, méghozzá Szemere Bertalan miniszterelnök vezetés.
Azt javaslom, hogy aki esetleg Debrecenbe járna, az mindenképpen nézze meg a nagy templomot, ami amúgy is ugye a városuk nagy nevezetessége, mert hogy ott ki van téve egy szék, meg egy ilyen mini kiállítás, amin Kossuth ült, meg ott pár ilyen nyilatkozat, és ezek ugye erről az időszakról emlékeznek meg. Ekkor egyébként a nemzetközi helyzet az milyen? Vagy arról pont most fogunk beszélni, ugye, hogy Ferenc József kikhez és miért folyamodott, viszont máshol, például Nyugat-Európában milyen a megítélése a magyar szabadságharcnak? Ott mindenki örül, hogy sikeresen leverte ezt a tavaszi felkelést a saját országában, és próbál minél inkább elhatárolódni attól, hogy itt a Habsburgok ellen bármilyen segítséget adjon?
Nyugat-Európa véleménye a magyar szabadságharcról elég megosztó. Tehát nyilván a Habsburgok ugye az oroszokban fognak majd megoldást találni, hiszen ugye ők a birodalmi érdekeiket képviselő uralkodók, akiknek ugye az abszolútisztikus, akár abszolút hatalom, vagy maga a cári hatalom fenntartása a célja. Nem is jelv, ugye orosz szövetség és segítség érkezik majd a Habsburgoknak. Ezzel szemben Nyugat-Európában azt látjuk egyébként, hogy például a francia köztársaság nemrég megválasztott elnöke az a Louis Bonaparte, az előző Napóleonnak családtagja volt. Semmilyen fajta szolidaritást nem mutat a magyar forradalmi eseményekkel kapcsolatban, így a francia külpolitikai erő és segítség egyértelműen egy passzivitásként ölt testet 48-ban.
Tehát nem láttak abban mondjuk lehetőséget, hogy ezzel gyengítsék az osztrák?
Nem feltétlenül akarták ezt felborítani. Aha. Tehát a britek például azért nem fognak jelentősebb csapatokkal érkezni, mert Nagy-Britannia álláspontja egyértelműen az, hogy a közép-európai egyensúly megőrzéséhez szükség van a Habsburg birodalom túlsúly erős fennhatóságára.
Mondjuk később ugye nyilván ezt már csak utólag tudjuk, hogy Londonban talán Hajnaut mennyire megverik a kocsmában, de ez is lehet, hogy csak egy urban legend.
Most nem, ez állítólag tényleg így volt, ezt én is olvastam már. Nyilván a briteknek azért az fontos volt, hogy a franciákat ott valaki gyengítse. Uh-huh. És ezek a Habsburgok voltak. Ugyanakkor azt látjuk ebből kiindulva, hogy a magyar szabadságharc 1849 tavaszán egyre inkább külpolitikailag elszigetelődik. Miért is emeltük ki külön itt a nemzetközi helyzet megítélését? Azért, mert itt a magyar szabadságharc eredményéhez nem csak a belső, hanem egyben a külső tényezők is jelentősen hozzájárultak. Ugye maga Ferenc József és maga a kormánya már a függetlenségi nyilatkozat megismerése előtt döntött egy orosz segítség kezdeményezéséről. A császár május elején fordult első Miklós orosz szárhoz, aki rövidesen beleegyezett, és egy nagyobb intervenciós sereg elindítására adott ígéretet Ferenc József számára. Ugye itt már beszéltünk, hogy ezzel szemben Franciaország és Nagy-Britannia hogyan viszonyul a magyar forradalmi eseményekhez, hát sajnos nem támogató jelleggel, míg az oroszok egyértelműen a Habsburgok mögött sorakoznak föl.
Itt is egy urban legendet szeretnénk eloszlatni, hogy rossz nyelvek szerint Ferenc József a cárnak a kezét megcsókolta, és ezzel kért segítséget, de ez ismét csak egy urban legend.
Igen, ez valóban nem történt meg.
Minden esetre készcsók, nem készcsók, az oroszok segítséget nyújtottak Ferenc Józsefnek, és hatalmas létszámú csapattal vonultak Magyarországra. Összességében mondhatjuk azt, hogy a bevonuló orosz csapatok vezettek a szabadságharc kudarcához?
A szabadságharc kudarca azért egy nagyon összetett folyamat és kérdés. Egyrészt valóban az orosz intervenció eldöntötte már a szabadságharc sorsát, de itt azért emlegethetnénk azt is, hogy maga az ország sem alkotott egyfajta szilárd, gyors egységet a nagy nemzetiség, vagy a kevert nemzetiség szám miatt. Nyilván a környező országok is folyamatosan támadják a Magyar Királyságot, mind katonailag, mind pedig akár etikailag mondjuk, és hát nyilván a Habsburgok létszámukat tekintve is többen voltak. Tehát ezek inkább ilyen összetett dolgok egyszerre. 1849. június közepén indult meg a támadás Magyarország ellen. A honvédsereg, ami közel 150 ezer fős volt, a császári csapatok álltak fel, akiket ugye Julius Hajnaú vezetett, egy 160 ezer fős hadseregről beszélünk, tehát azért érzékeltünk egy kisebb túlerőt a császáriak javára. Az orosz támadó haderőt ugye Paszkevics herceg irányította, egy 193 ezer fős orosz haderőnek parancsolt. Hajnó a Dunántúrról mért csapásokat Pest-Buda irányába, az orosz főerők pedig Galícia felől a felvidékre vonultak be, többek között Kassára vagy Miskolc felé kezdenek el terjeszkedni az oroszok. A többirányú támadás megosztotta a magyar védelmet is, a haditanácsban pedig heves vita alakult ki a védekezés lehetőségeiről, már sokan azt gondolják, hogy a szabadságharc elbukik. Görgei a komáromi erődrendszerre akarta támasztani a szabadságharci eseményeket, és Hajnaúra csapást mérni, de a dunántúli ellenállást sokan ellenezték az orosz offenzíva miatt. A tábornokok egy része délen Szeged térségében sürgette a csapat összevonást, ahol a Tisza és a Maros folyóra támaszkodva lehetett védekezni. Az utóbbi elgondolás már számolt a menekülésnek a lehetőségeivel is, és az Oszmán Birodalom irányába történő kivonulással is. A kibontakozó támadás számos kapkodó intézkedéshez és rossz döntéshez vezetett, legalábbis Kossuth szemében. Kossuth elfogadta a déli csapat összevonást, és a katonai erők élére pedig Herik Dembinskit nevezte ki. Ezt maga Görgei is egyébként sérelmezi, hogy miért nem ő lett kinevezni az egységesített honvéd csapatok élére, de végül Dembinski mellett döntött Kossuth. Görgei hadsereg elközben felvette a harcot a császári seregekkel, majd Kossuth utasítására elvonult a dunántúli hadszíntérről. Görgei az egyik csatában súlyos fejsérülést szenvedett, ugye ennek ellenére pedig átirányította a haderejét a Tiszántúra, majd egészen Aradig vitte a magyar csapatokat. Az erdélyi haderő hetekig harcolt hősiesen Bem József irányításával, de az orosz túlerő a hágók elfoglalása után több csatában felmorzsolta az erdélyi védőket, tehát így van, az oroszoknak a jelenléte egy nagyon ikonikus és perdöntő jelenlét volt a szabadságharci eseményekben. A harcok során egyébként hősi halált halt az előbb említett Gábor Áron is, aki a segesvári csatában július 31-én tűnt el, vagy halt meg, és Petőfi Sándor is itt veszti életét, vagy hát pontosabban tűnik el. A bánsági csapat összevonás már nem valósult meg, ugye Dembinski Arad helyett Temesvár felé hátrált ki, így eltávolodott a beérkező görgei vezette seregektől, tehát nem tudott egyesülni a két csapat. A szabadságharc utolsó csatája Temesvár alatt bontakozott ki augusztus 9-én, itt a honvédsereg súlyos vereséget fog elszenvedni, ami egy döntő vereség volt. A katonai vereség a politikai összeomlást is felgyorsította, Kossuth átadta a hatalmat és az irányítást Görgeinek, ő maga pedig emigrált az országból Bem József tábornokkal együtt. A harc folytatását Görgei egyre reménytelenebbnek látja, értelmetlennek és a magyar vér felesleges kiontásának minősíti a szabadságharc innentől való folytatását az orosz haderő megjelenése miatt. Ezért 1849. augusztus 13-án Világosnál Görgei leteszi a fegyvert, méghozzá nagyon fontos, hogy az oroszok előtt teszi ezt meg, ezt teljes mértében tudta, hogyha a véreskezű későbbi rémuralmat bevezető Hajnaú előtt teszi le a fegyvert, akkor ő nem kíméli a jelenlévőket, míg valójában maga az orosz pedig nem fog nyilvános kivégzéseket tartani a csatamezőn.
Azért Hajnaú így is elszabadult, október 6-át érdemes itt említeni, ugye, ahol az aradi 13-ról emlékezünk meg minden évben.
Így van, tehát a hajnaúi rémuralom az egyben a Ferenc József által elindított megtorlási időszaknak a része volt, és valóban ennek egyik szegmense volt ugye az aradi vértanúknak a kivégzése.
Itt mindenképpen javasoljuk, hogy olvassatok utána ezeknek a tábornokoknak, akiket kivégeztek, mert egyrészt nagyon érdekes az életük, másrészt a kivégzés kapcsán is több, hát nem tudom, hogy egy része lehet, hogy legenda, de ott elég szép történetek vannak ezekről a hősökről, akiknek meglepő módon több mint fele nem is magyar származású, most nem is tudom fejből, de nagyon nagy arányuk...
Vannak szerbek is.
Az nem magyar származású volt.
Igen.
Úgyhogy ennek mindenképpen érdemes utána olvasni.
Sőt, az interneten még az utolsó mondatuk is fönn van, amit írtak. Összefoglalóan a szabadságharc nagyon hullámzó volt. Tehát voltak kimagaslóan jó eredményei, amelyek azt mutatták, hogy igen, ez egy sikeres háború vagy harc lesz egészen pontosan, szabadságharc, de döntő többségben a külpolitikai támogatás és túlerő rányomja a bélyegét a magyar harcokra.
Köszönjük szépen, Marci! Az adás zárásaként kérlek, avass be minket abba, hogy mire lehet számítani az érettségén ezzel a témával kapcsolatban.
Az érettségén előfordulhat akár itt térképes feladat is, szóval mindenféleképpen nézzétek át a térképen az önvédelmi háború, a téli tavasz és a nyári hadjáratnak az eseményeit is. Akár itt a függetlenségi nyilatkozathoz kapcsolódóan forráselemző feladatok is előfordulhatnak, vagy ezek együttes vegyítése is akár.
Köszönjük! És nektek is, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk hamarosan egy következő Törifagban. Addig is sziasztok!
Sziasztok!
Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.